Kulturpart. Hölgyeim és uraim, december 18-án szombaton este 7-től egy különleges koncert lesz a Fővárosi Művelődési Házban, a Fehérvári úton, méghozzá a Muzsikás Együttesnek lesz a hagyományos karácsonyi koncertje, és itt is van a vonalban Sipos Mihály, a zenekar alapítója, prímása. Szia, Misi!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia, Andris!
Jól mondtam, ugye, hogy ti hagyományosan karácsonykor mindig játszotok az FMH-ban.
Igen, nagyon, nagyon jól mondtad, hogy érdekes, ugye, mert ez ilyen ellentétnek tűnik, hogy különleges és hagyományos. Hát valóban úgy van, hogy mi 70, talán 73 vagy...
Hát akkor alapítottátok a Muzsikást.
Akkor kezdtük el a Muzsikás klubot a Fővárosi Művelődési Házban, mégpedig a legendás körteremben, és hát ott el is indult hétről hétre, de még az első pár évben nem csináltunk koncertet, hiszen nem tudtunk koncertezni, hanem a tánchoz tanultunk hétről hétre több dallamot, hogy az éppen aktuális Széki Lassúnak mondjuk még egy dallamát is tudjuk játszani a nagy érdeműnek, a tánchoz a fiataloknak tudjunk közösen énekelni, vagy egy legényest, vagy egy sűrű tempót megtanulni.
Na most bocsánat, ezek voltak azok a legendás táncházak, ahová hát a korabeli értelmiség is folyamatosan lejárt.
Azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen értelmiségiek is jártak, és még az is lehet, hogy többségben voltak, de készült abban az időben egy ilyen fölmérés, ami hát lehetett teljes, mert hát ez akkor ilyen pár száz embert jelentett, hogy persze csapódtak hozzá, de körülbelül pár százan lehettek úgy tipikusan. Egy-egy alkalommal annyian se, tehát 50-en ilyesmi a tanításokon, muzsikás klubokban. Uh-huh. Na úgyhogy, tehát csináltak egy felmérést, amiben kiderült, hogy nagyon sok a diák a szakmunkás tanuló, szakmunkás dolgozó, és vannak munkások, és hát természetesen értelmiségiek bőven, de értelmiségiek érdekes módon inkább a havonta megrendezett nagy táncházat nézték. Tehát nem annyira táncolni jöttek, hanem inkább nézték, hogy mi történik ez. Időnként föl rémlik a szemeim előtt, hogy ami aztán később a parlamenti patkókban, hogy így mondjam, megvalósult, tulajdonképpen itt a körteremnek ugyanolyan lépcsőzetes ülései voltak, ott már ott voltak azok az emberek, akik egy része az bekerült a parlamentbe, másrészt a régi parlamentet képviselte, harmadrészt meg érdeklődött, hogy hát mi ez a mozgás.
Hát mondjunk egy-két nevet, ugye Csóri Sándor rendszeresen vendég volt, de hát tudjuk azt is...
Meg fogsz lepődni a későbbi összes pártból. Tehát kedves SZDSZ-es barátaink, akik, hát ugye ezt később alakultak meg ezek a pártok.
Igen,
aztán
igen.
A későbbi Fideszes barátaink, vagy hogy ilyet mondjak, Csurka a pártjában, aki később lettek, és itt pedig nézték érdeklődve barátként a történteket.
Hát igen, Misi, de
hát... Függetlenek, tudósok.
Hát hogyne, de hát a 70-es években vagyunk, ugye itt még demokratikus ellenzékről sem beszélhetünk.
Nincs, ez nincs. Tehát ezek a fogalmak utóbb oda vetítettek.
Hát hogyne.
Inkább úgy lehet csak értelmezni, hogy majd ezek a barátaink később ilyen vagy olyan vagy amolyan pártban rendeződtek, vagy párt mögé, vagy éppen párttól függetlenül.
És hát ott voltak a művészek, a zenészek is, ugye, az Illés Együttes, Szörényiék.
Úgy van, az nagyon érdekes volt valóban, hogy ez természetesen fölkeltette, hát egyáltalán a társadalmi mozgás iránt érdeklődők figyelmét, ne felejtsük el, hogy ez az a korszak, amikor már előtte megjelent a beat, nem, az egy nagyon fontos ifjúsági, és aztán később még szélesebb mozgalom, mozdulat lett, és aztán elkezdődött a történelem iránt érdeklődés, a szociológia iránt, és így tovább. Tehát kezdtek olyan dolgok előjönni, amikről azelőtt el sem lehetett képzelni, hogy ilyen van, és ezek között jelent meg többek között a táncház is, ami hát ugye érthető módon érdeklődésre tartott számot, hiszen megjelent egy olyan szórakozási forma, amit a fiatalok szerettek, egyszerűen azért, mert ott egymásra talált a fiú meg a lány. Szóval ez. És ugyanakkor pedig az aktuális hatalom pedig veszélyt érzett benne, hogy akkor most kiderül, hogy az akkori magyarországi vagy a mostani magyarországi határokon kívül is élnek magyarok.
Na igen. Kiderült.
És ez nagyon, nagyon nagy élmény volt mindannyiunk számára. Én amikor először voltam a Szent Anatonnál, és ugye hát Brassó, hát az iszonyatos messzeségben van Budapestől, vonat ment, este indult egész éjszakos, hogy végig, amikor felszállók, leszállók voltak, azok között mindig volt magyarul beszélő, és mikor megérkeztünk Brassóba, ott is volt. Tehát nem akartam elhinni, hogy a határ már régen több magyarországi hosszúságot mentünk, és még mindig mi? Hát hogy lehet ez, ugye?
Hát bocsánat, azt muszáj elmondani, igen, hogy muszáj elmondani a fiatalabbaknak, hogy gyakorlatilag a második világháború utáni Erdély az gyakorlatilag nem létezett már, mint az akkori történelem könyvekben és a közbeszédben sem létezhetett.
Nem, a mi iskolai könyvünkben az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy előkerültek bizonyos szavak, anélkül, hogy hangsúlyt kaptak volna, vagy megrögződhetett volna a memóriába. Tehát például szó volt Bemapónak az erdélyi csatározásairól a 1849-ben, de hogy ez hol is van, vagy a Vizaknai csata, vagy szóval tehát előfordultak, vagy Móricznak az erdélyi könyvébe, Betlen bátori, és mint amit fejedelmek, ilyen volt, de valahogy nem, arról nem tudtunk, hát elsiklott az egész oktatás, hogy ezek magyarok volnának, és hogy ugyanúgy kapcsolódtak az országhoz. Tehát hogy ez ugyanaz az ország volt, és még az sem volt világos, ami aztán a nagyon érdekes módon pont a táncház kapcsán nagyon hamar kiderült, hogy nem csak magyarok élnek Erdélyben, és nem csak magyarok élnek Magyarországon, és nem csak románok élnek Romániában, hanem ezek a legkülönbözőbb, izgalmas együttélésben is előfordulnak, sőt a legtöbb helyiségben van a másik valaki, az ottani kisebbségből is valaki, és hogy ezek a kultúrák, ezek nagyon-nagyon hasonlóak. Tehát, hogy a bonchidai románoknak például a muzsikájába, a dallamoknak egy jelentős része az teljesen megegyezik a hely túlsó oldalán lakó széki magyarok muzsikájával, dallamaival. Nem, egyébként a primások is jól, még rokonságban is voltak, meg hát az emberek között is rokonság is volt, és széken is volt néhány román család, Bonszidán meg volt sok magyar család. Erőt eszembe, hogy a 18. FMH-beli muzsikás karácsonyon lesz bonchidai muzsika is, mégpedig cimbalommal, Balogh Kálmánnal.
Balogh Kálmánnal, fantasztikus.
Igen, ami minket is lenyűgözött annak idején a bonchidai cimbal. Most hát erről külön majd lehet, hogy beszélek a nemesi falvakról, de most elég ennyi, hogy tehát olyan dolgok derültek ki, amik addig titokba voltak.
Misi, hagyd kérdezzek valamit, te ugye igen. Zenei általánosban jártál, talán a Lórádfiba, ha jól emlékszem.
Úgy
emlékszem, ahogy mesélted.
Úgy
és
igen.
Ugye hozzátok Kodály Zoltán rendszeresen bemászott az ablakon, mert a pedelus nem engedte be.
Nem mondanám, hogy rendszeresen bemászott, hanem rendszeresen jött ugye a mi osztályunk volt, amelyikkel fölnőtt az iskola, tehát az első évfolyam voltunk a Lóránci zeneibe, és hát ez természetesen Kodálynak
a módszer, a metódusa, igen.
Ellenőrzése alatt volt az ő, igen, Kodály módszer szerint tanítottak minket az ő tanítványai, és az ő általa kiválasztott tanárok, úgyhogy hát mit mondjuk így havonta, másfél havonta egyszer-egyszer megjelent, véletlenszerűen, és meghallgatta az órát, és hát nyilván utána beszélgetett a mi tanárainkkal. Ő maga egyébként az óráinkon nem nagyon, tehát rendkívül halkszavú, nagyon kedves, nem volt, tehát volt benne egy szikárság, de nagyon kedvesen, elemzően tudott szólni, és egy-két mondatot mondott különben.
Igazából azt akartam kérdezni, hogy ő akár utalásféleképpen Erdélyről, hiszen azért ők ott gyűjtöttek, tehát hogy ez soha nem került szóba, vagy egyszerűen nem kerülhetett?
Nem, az iskolarendszer az úgy volt, nagyon-nagyon erős irányítás alatt állt, hogy nem mondjam, kommunista párt irányítás alatt természetesen, hiszen ez egy kényes része a oktatásnak, tehát ami egyébként az utcán még úgy elment volna egy-két mondás, vagy szó, vagy valami, iskolán belül ezeket szigorúan...
Világos, de azért bemászott az ablakon, hogyha a pedelus nem engedte
be. Na most hát ez
be.
Egy másik dolog volt, hogy rendszeresen járt úszni a nagyon hideg vízű Lukácsba, és ez ilyen úszás, reggeli úszás után akkor érkezett éppen azon a napon a iskolánkhoz, és a szigorú pedellus, azaz a hátsó nagy kaput, ahol a zeneisek jártunk be, azt ő bezárta, és azt mondta, hogy ide bizony a nagy szünetig senki be nem teszi a lábát. Na most hát el lehet képzelni, hogy odáig akadémikus volt, sok-sok munkával, sok-sok nemzetközi feladattal, hazaival, elhivatott, tényleg széleskörű dolgokat csinált. Hát ő neki nem volt most akkor 3 órát ott üldögően, különösen ebbe a helyzetbe, hogy a pedellus mondja. Szépen megkerült az épületet, tudta, hol van a mi osztályunk, a földszinten, bekopogott a botjába, egy ilyen magas földszint. Bekopogott az ablakon, kinyitottuk, mondta, hogy egy széket kérek, kiadtunk egy széket, szépen fölugrott, hát 70-en túl volt már, és akkor fölugrott szépen az ablakon, bejött is. Mint ami se történt volna, szépen leült a hátcsopatba, a folytassák is.
Csodálatos történet. De térjünk vissza egy kicsit a koncertetekre, ugye említetted Balogh Kálmánt, de hát ott lesz Petrás Mária is, akiről azt nem mondom, hogy kevesen tudják, hogy keramikus, de hogy vannak, akik a Petrás Mária keramikust ismerik, vannak, akik a népdelénekest, és vannak, akik meglepődnek, amikor a kettőről kiderül, hogy ugyanaz a személy.
Meglepődnek, hogy ez a kettő ugyanaz, hogy az a terület, ahol bemcsatározás ott is, ahol ezeket a régi dallamokat meg lehet találni, ez ugyanaz a terület. Hát ilyen meglepetések érik az embert különben. Szóval Petrás Mária Moldvában született, és hát nagyon-nagyon szegény része ma is a magyar lakta területeknek, és akkor is nagyon szegény volt. Most ez a szegénység és elzártság, ez olyan szempontból viszont nagyon-nagyon jelentős, hogy nagyon nagy kulturális régiségeket, értékeket őriznek meg. Akár az étkezési szokások, akár a munka, a mezőgazdasági munka, akár a fűtés, a víz, az élelemkészítés, szóval mindenféle területen öltözködés, és hát természetesen az éneklés és a tánc, hiszen ez mind egybe van. Éneklés és a tánc, és a nyelv szintjén is. Ott több nyelvjárás is van Moldván belül, és a mozdvai között, és van köztük egy annyira régi, hogy azt mondják, hogy az az Árpádházi királyok korának a beszédjét, tehát a Tihanyi alapító levél.
Csodálatos.
Vagy még az előtt itt. Magam is tanúsíthatom, hogy tényleg egy idős asszonnyal beszélgettünk. Ez a beszélgetés az úgy zajlott, hogy ketten maradtunk kint az udvaron, és nagyon jól, szóval nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak, és beszélgettünk. És az első, mondjuk negyed órában én igazából a töredékét értettem annak, amit mondott. Azt tudtam, hogy én mit kérdezek, és úgy nagyjából sejtettem, hogy mit fog válaszolni, például ilyeneket, hogy hozzá előtt a disznőölés, vagy hogy volt a búza elvetése, vagy ilyesmi. És úgy tudtam, hogy mit várhatok, de nem nagyon értettem. És egy negyed óra múlva egyszer csak az ember füle ráállt, és kiderült, hogy ez az Ilosvai Péterféle vala-vala és a különleges múlt idők, amiket én már csak a bizonyos nyelvtanulások során találkoztam bele, tehát egy múltbeli feltételes, vagy ilyesmi, ezeket ott ez az idős parasztasszony, ezt gyönyörűen pergette ki a mint gyöngyöket ottan a mondatokban. Szóval lenyűgöző volt, hogy egy árpádházi korszakbeli beszéddel, nyelvvel találkozik ott az ember, nem különben az éneklésre. Most Petrás Máriának rokona volt Szájka Rózsa, aki Kalósnak az egyik kedves adat közlője, tehát egy nagy énekes egyéniség, és hát Petrás Máriának az éneklésén ezt lehet is hallani, és nagyon nagy dolog, hogy ma, amikor már tényleg nagyon kevesen vannak, akik az életük során, vagy a kisgyerekkorukban tanulták, vették volna át természetes módon ezt a fajta hagyományt, hogy Petrás Mária ilyen, tehát ő gyerekkorában tényleg egyrészt az őt körülvévő családból, sok-sok gyerekes család, másrészt pedig ettől a kiemelkedő, különleges tehetségű énekestől is tanulhatta azokat a régi balladákat, vagy szokásokat, vagy az egyház. Hát ez is egy micsoda dolog, hogy a 16. században küldött a pápa ferenceseket oda, hogy hittérítés legyen.
Igen.
Most úgy gondolták, hogy ez úgy fog menni, mint máshol, gyarmatokon, hogy egy-kettőre bevezetik az olasz vagy a spanyol nyelvet, és akkor szépen fog menni minden. Vagy akár... És kiderült, hogy nem, ez nem megy itt, másrészt pedig ők se tudják megtanulni a módvai magyar, egyáltalán ezeket a nyelvjárásokat. Úgyhogy az lett, ami egyébként normális, egyébként abban az időben, hogy hát latinul mentek a misék, nem is próbál, és minden latinul ment, semmit nem próbáltak elmagyarázni. És ez egy különleges jelenség, mert ezek a misék, amiket megtanultak latinul, ez a hagyományőrzés nagyon konzervatív léte miatt máig megmutatja azt, hogy hogyan énekelhették a gregoriánokat annak idején Rómába a ferencesek.
Elképesztő.
Szóval egy különleges mély kúta, ez az amúgy is sok szempontból.
Na, de Gregoriánt nem fogtok énekelni szerintem a karácsonyi koncerten.
Még ez sem biztos. Aha. Nem biztos, mert ugye a karácsony az nagyon fontos napfordulós, tehát pogány, és nagyon-nagyon fontos keresztény ünnep, a Jézus születése, és ennek a kapcsán vannak hagyományosan nagyon a múlt múltjába visszanyúló dallamok és szokások, és vannak az egyház által használtak, úgyhogy biztos, hogy lesz ilyenfajta, tehát lesznek karácsonyi kötődő dolgok, és hát ugye a reformátusoknál is gyönyörű szép dallamok vannak, úgyhogy zsoltárok, gregoriánok, karácsonyi énekek, azok is biztos előfordulnak, de zömmel valóban úgy van, hogy egy muzsikás karácsonyi.
Egy igazi muzsikás koncert lesz, igen. December 18-án az FMH-ban.
Este 7 órakor van. Van nekik Facebookjuk, meg honlapjuk, úgyhogy meg hát a muzsikás honlapon, persze, és Facebookon ott ezeket, ha az ember elfelejteni, ott meg lehet találni.
Misi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Sipos Mihállyal, a muzsikás együttes egyik alapítójával, primásával, Kossuth Díjas zenésszel beszélgettem. Hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, én mindenképpen megyek, és hát kapacitáljuk a hallgatókat is, mert azt gondolom, hogy egy ilyen azért kihagyhatatlan élmény. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, és várjuk a kedves érdeklődőket. Kulturpart.